Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt a mai adventi estünk alapigényéül választottam. Megírva találjuk Mózes első könyve 11. fejezetének 26. versétől a 12. fejezet 5. verséig a következőképpen. Amikor Táré 70 éves volt, Abrámot, Náhort és Háránt nemzette. Ez Táré nemzetsége. Táré nemzette Abrámot, Náhort és Háránt. Hárán nemzette Lótot. Hárán meghalt még apja életében a szülőföldjén, Ur-Kasdimban. Abrám és Náhor feleséget vettek maguknak. Abrám feleségének Száraj volt a neve, Náhor feleségének pedig Milká volt a neve. Ő Háránnak, Milká apjának és Iszká apjának volt a leánya. Száraj azonban meddő volt, nem volt gyermeke. Táré fogta fiát, Abrámot és Lótot, fiának, Háránnak a fiát, és menyét, Szárajt, fiának, Abrámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Táré 205 éves volt, amikor meghalt Háránban. Az Úr ezt mondta Abrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak, nagyjá teszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Amen. Kedves testvérek! Az eredeti tervhez képest a készülés során végül kicsit korábbról kezdtem az ige szakaszt, mint gondoltam még a sorozat plakátjához képest is, hiszen ott a 12. fejezetet jelöltem meg, aztán majd a következő fejezetekből nem egy teljes fejezetet, hanem mindig azokból egy részt. De úgy láttam, hogy az előzmények ma még fontosak ahhoz, hogy hát ezt a hízlalást elkövessem az ige szakaszon, és ezért a 11. fejezet végét is olvastam, ami a hátterét Ábrahámnak megvilágítja, és hát ahogy mondtam, most tulajdonképpen nem Ábrahám lesz előttünk, az ő történetéből való ez a szakasz, de a másodhegedűsre figyelhetünk ebben a sorozatban, Lótra, aki fogja magát, és egyszerűen vele megy. Ott hagy mindent, az életét, az, ami a háttere volt, a gyökerei voltak bizonyos módon. Tehát ilyen módon mentem előbbre az ige szakaszban, hogy lássuk, hogy ki is volt ez az Ábrahám, vagy ki volt ez a Lót, mik az előzmények, hiszen ha csak a 12. fejezet elejét olvasom, akkor ez most nem elevenítik meg így előttünk. Tehát most, nagyon mondta, nem a főszereplőt követjük, hanem a mellékszereplőt, de az ő élete is igen tanulságos számunkra, de éppen azért is, mert sokszor mi magunk is így járunk, hogy csak mellékszereplőket alakítunk az életünkben, pedig a keresztény életben mi lehetnénk a főszereplők, és mégis sokszor ilyen lótok vagyunk, akik csak mellékesen csinálunk hasonlót, mint főszereplőként kellene. Mi is külsőleg ugyanazt tesszük, amit Ábrahám, de van egy hatalmas különbség. Az elhívás Ábrahámnak szólt, és nem Lótnak. Ő nem részese az ígéretnek, és mégis Ábrahámmal tart, azt mondja, hogy én legalább egy ilyen csatlósként ott akarok lenni veled, elmegyek erre a kalandos útra, hát nem volt egy egyszerű utazás, mert nem repülőre ültek, aztán gyorsan megérkeztek, hanem hát hetekig, hónapokig tartott ez az út. És bizony, valljuk be, hogy sokszor megelégszünk ilyen mellékszereplő, ilyen csatlós figura alakjával a keresztény életben, pedig hát nekünk lenne főszerepünk is abban az értelemben, hogy van, nem Ábrahám vonalán, de más vonalon van nekünk saját ígéretünk és saját elhívásunk. És azt is látjuk, hogy itt nem működik az esélyegyenlőség. Mert Lót egy háttér alak marad akkor is, ha ő nagy lelkesen csatlakozik Ábrahámhoz. Hát mondhatnánk a mai esélyegyenlőség így, hogy micsoda dolog ez, miért nem jut neki ugyanaz a rész, ami Ábrahámnak, a kiválasztottnak, mi az, hogy más esélyei vannak. De hiába szól az esélyegyenlőségi hivatal közben, nincs mit tenni, hiszen az Isten választása volt. Már szinte amúgy is közrehely az, ami manapság zajlik ilyen szinten, hát nem tudom, hogy ki mit élt meg az elmúlt időben, de mondjuk hát volt az elmúlt hetekben egy fiatal ember, aki kifogást emelt például az esélyegyenlőségi hivatalnál, mert egyes szórakozó olyak a lányokat ingyen bemerészelik engedni, és csak a fiúktól kérik a belépőjegyet. Lehet egy fiatal ember, kicsit heppes, majd nem tudom én, mit mondjunk rá, de a nevetségesség az ott folytatódik, hogy a hivatal igazat is ad neki. Valóban ez milyen csúnya dolog. Nem tudom ugyan, hogy jogkövetkezményben mi lesz. Most valahogy kötelezik ezeket a szórakozó helyeket, hogy mindenki fizessen, vagy senki se, nem tudom. De nem engedjük meg a tulajdonosnak, hogy maga döntse el, hogy hova ad kedvezményt. És ha most az adventi lótás futásunk is a téma, akkor a karácsonyi bevásárlásban is talán most mondhatnánk, hogy hát akkor nem szabad akciókat megirdetni a boltoknak, mert milyen dolog az, hogy egyik árut kedvezményesen, a másikat meg a rendes áráért kapjuk meg. Most hát tanulság minden esetre, hogy Isten országában ezek az elvek nem működnek. Isten eldöntheti igenis, ha úgy tetszik, akkor kisarkítva a kényekedve szerint, persze nem egészen erről van szó, de minden esetre az ő teljhatalmával eldöntheti, hogy ki lesz a kedvezményezett, és ki nem. Eldöntheti, hogy Ábrahám kap elhívást, más pedig nem arra, amit Ábrahámnak szánt. Ábrahám kap áldást, más meg esetleg akár átkot kap, ahogy szól neki az ígéretnek a negatív fele, hogy a téged átkozók, azok bizony áldást nem örökölnek, viszont átkot igen. És aztán a sorozat címünk, a lótás futás, ugye adventre vonatkozóan, és miután is történik ez. Hát ez a ló története miatt lett ez a szójátékos cím, és valóban tanulságos, mert egy kicsit így is eredeztethetjük a lótás futás szavunkat, hogy a végén viszont úgy is fogunk járni, mint lót. Hiszen egy rohanó korban élünk, általában is azt mondjuk, hogy sokat kell szaladni, rohanni, az életünk után, a munkánk után, nem tudom én miután, és most adventben különösen is igaz, hogy miután is futunk. Nagy bevásárlást kell csapni, ajándékot kell venni, hát megindul a lótás-futás valóban még jobban, mint egyébként az év többi szakaszában, de otthon is lehet lótni, futni, tehát ez nem csak a boltokat jelentheti, sürgünk, forgunk, sütünk, főzünk, és ki tudja, mi mindent csinálunk, mondhatni, pörgünk ezerrel, megállíthatatlanul. De azért jó feltenni a kérdést, hogy miután is lótunk, futunk ennyit. Jó vonalon futunk, jó területen sürgölődünk, jó irányba szaladunk. Lót legalább abban lehet, most példa előttünk nem csak az intés oldaláról, hanem a követendő példa előttünk is, hogy ő Ábrahámmal indult elő, és ez a lótás futása így kezdődött. Tehát az ősatya ígéreteiben, az isteni áldásokban kívánt valamiképpen részt venni ő is, részt örökölni, ha lehet, bár kikényszeríteni nyilván ezt ő nem tudja, és hát ennek megvilágításához lett tulajdonképpen szükség pár verssel Ábrahám elhívása elé is néznünk, hogy is kezdődött ez, és vajon mi lehetett az, ami Lótban lejátszódott, mert hát a Szentírás ezt nem adja elénk, hát kicsit feltevésekre vagyunk utalva, de azért nagyjából mégiscsak megérezhetjük, hogy
hát Lódban mi játszódott le arra, hogy hát akkor én is megyek.
Az első érdekesség a szöngében a nagyapjában, ugye Ábrahámnak pedig az apjában található, és bizonyára tudjuk is, hogy Táré elindult Kánaánba. Nem tudjuk, hogy miért. Nem írja le a Biblia. Valószínűleg nem Isten hívása van mögötte, lehet, hogy valami más oldalról hírt kapott, hogy ott milyen az élet. Nem tartotta a Szentlélek fontosnak, hogy ezt ránk bízza, tehát nem tudjuk. A lényeg az, hogy ő a maga elhatározása alapján fogja a családját és Uzsdi. Ez sem lényegtelen, még ha sokszor meg is feledkezünk, tehát, hogy Táré elindult, de az sem lényegtelen, hogy félúton elakadt. Mert bizony az emberi szándékok azok általában így járnak. Nagy lelkesedéssel belefogunk valamibe, és aztán útközben elakadunk. Elfogy a lendület, vagy a kedv maga, vagy a kudarc élménye tántorít el, vagy egyszerűen, ha nem is kudarc, de az akadályok lesznek olyanok, hogy azt mondjuk, hogy ezért nem érdemes tovább menni. Hát szép kényelmesen itt letelepszünk. Tehát amint kivehető, Táré a maga szakállára indul el, nem pedig Isten ígérete és utasítása alapján, és ezért nem olyan meglepő, hogy letelepedett Háránban. Nem egyenesen akart utazni, mert az egy reménytelen útvonal volt, akkor a sivatagon keresztül kellett volna menni a nyugatra, tehát ő elindult északnak, hogy aztán utána délnek vehesse újra az irányt egy kicsivel odébb. Hát olyan jól sikerült minden esetre ez az út és letelepedés, hogy aztán ugye Ábrahám elhunyt testvéréről nevezték el a várost. Hát nem írja le részletesen a Szentírás, hogy már akkor, amikor ott voltak, ez történt, vagy ez a későbbiekben van, de azért azt sejteti, hogy jól beilleszkedtek. Tehát nem idegenként maradtak ott, aztán lenézték őket, kiközösítették, mert ugye Lóttal tudjuk, Sodomában majd ez történik például. Úgy is néznek rá, te akarsz itt szövegelni? Hát te ki vagy? Nem is ide tartozol, de itt úgy látszik, olyan jól beépültek ebbe a városba, hogy még a már nem élő testvérről nevezték el, legalábbis később, mert ugye a Szentírásban sokszor a későbbi nevet olvassuk, nem biztos, hogy ez pont ebben az időben volt, de minden esetre feltűnő, hogy a név az róla került be. Tehát elismert emberek lehettek, elfogadottak, meg is gazdagodtak, gyarapodtak ebben a városban, tehát minden jó volt. Most már érdemes itt maradni, Táré azt is láthatta, hogy jó vásár volt eljönni. Hát Lót meg láthatta ezt az indulást is, meg az elakadást is. Lehet, hogy még egész kisgyerek volt ugyan, amikor Úr-Kasdínból elindultak, de a lényeg az, hogy átélte azt, hogy fölkerekedünk, elmegyünk valami ismeretlenbe, és aztán megérkezünk, és ott milyen jó lesz. Nem szól róla a Szentírás, tehát nem tudjuk, hogy Táré egyáltalán sejtette valami isteni dolgot, kapott volna utasítást, meg egyenesen inkább tagadnunk kell a bibliai tudósítás alapján. Valami saját kapizsgálása ugyanakkor nem lehetetlen, hogy volt, hogy miért is hagyja el az otthonát, hiszen ez az akkori világ legfejlettebb civilizációja volt. De akár így, akár úgy, amikor Ábrahám megkapta az elhívást Istentől, és szinte mondhatni beteljesíti a táréféle elképzelést ez az ígéret, akkor nyilván elmondta ezt a családtagoknak, vagy föleleveníthetjük talán, ha tudjuk még a bibliai filmet Ábrahámról, ott ugye egy nagy vita alakul ki ezzel kapcsolatban, hogy hát ki ez az Isten, mit akar, és miért kéne neked az ismeretlenbe elmenni, ugye a testvére még azt is nézi, hogy hát ezzel minket gyengítesz, és így tovább. Tehát minden esetre megtárgyalhatták, tehát nyilván Lót is látta az eseményeket, és hallotta Ábrahám beszámolóját, azt is látta, hogy milyen szilárd ebben az élményében, hogy őt valóban Isten szólította meg, akkor is, ha a filmben is azt mondja, hát én ezt nem tudom megmagyarázni, de ez mindig így van egyébként, akit megszólít Isten, aki megtér, az beszélhet róla, bizonyságot tehet róla, de az az igazság, hogy ez, aki nem érte át a hasonló élményt, kívülállóknak, ez továbbra is érthetetlen marad. Minden esetre Lót
lát ebben fantáziát, és Ábrahámmal nekivág. Minden vagyonukkal, minden jószágukkal nekivágnak, és akkoriban még nem emeltek kifogást ez ellen a jog és állatvédők sem, mint ahogy ez manapság valószínűsíthető lenne, hiszen egy nagyon fárasztó utat jelentett ez a nyájnak. És tudjuk, hogy nem is volt ez olyan kicsi nyáj, nem repülős út volt, vagy hasonló, nem is bevagonírozták őket, nem bizony gyalog kellett megtenni, és hát Isten azonban erre adott Ábrahámnak utasítást, akkor ő nem ezen tűnődött, hogy a nyájból mennyi fog elhúlni útközben, és milyen nehéz lesz. Ugye Egyiptomból kivonulásnál sem ez volt a szempont. Lehet persze, mondom, ma hatalmas tüntetés lehetne állatvédőknél, ha egyszer még azért is följelentés született, hogy a liváknak a nyakát masnyival kötötték meg. Minden esetre Isten nem az állatokon morfondírozott, hogy nekik mekkora kínzás lesz, és milyen hosszú lesz az út, hanem ő azokon az áldásokon morfondírozott, amiket Ábrahámnak és általa az egész emberiségnek tartogat. Mert hát ezek az áldások tetszettek meg Lótnak. Végül is bármennyit értett meg ő Ábrahám elhívásából és az ígéretekből, arra jutott, hogy ez neki is kell, erre szüksége van, úgymond, ezt én is akarom. Ott hagyja hát az apjáról elnevezett város, pedig az egy fontos kötőpont lehetett volna számára, és ehelyett inkább a nagybátyával tart a kalandos és kockázatos vállalkozásában. És mennyiszer vagyunk mi is ilyenek? Erőjének erejével akarjuk megragadni Isten lábát, úgymond. Részesüljünk az ő áldásában, emberi elhatározásból kérünk belőle. És tény, hogy Lót előtt elsősorban bizonyára nem a gazdagság ígérete lebegett, bár Isten ezt is ígérte Ábrahámnak, és nyilván ezt is hallotta, de minden bizonnyal azért inkább az áldások voltak a lényegesek számára, azt szerette volna bebiztosítani a maga emberi eszközeivel. Hát ha megáldom a téged áldókat, akkor jó lesz vele tartani, az is egyfajta csatlakozás, és ha máshogy nem, de legalább ilyen csatlósként részesülni az áldásokban. Hát sok szempontból olyan ez a Lót, mint mi magunk is, hogy szeretnénk jó életet élni itt a Földön, és szeretnénk, hogy jó életet élhessünk Istennél is. Szeretjük ezt a földi életet, és szeretnénk a mennyeit is. De Lóttal ellentétben mi sokszor nem szeretjük itt hagyni a Földit. Csak hogy akkor miként akarsz részesülni az áldásokban? A mennyei áldást nem lehet a Földön elnyerni. A másik probléma velünk, hogy nem Isten ígéretei alapján akarjuk ezeket az áldásokat birtokolni. Rosszabb esetben mi akarjuk diktálni egyenesen Istennek, hogy mit is tegyen, hogyan is áldjon meg minket. Enyhébb esetben a másoknak szóló ígéretet akarjuk mi is meglovagolni, és magunknak is, legalább magunknak is zsebre tenni, ahogy ezt tulajdonképpen Lót is teszi. Csak ne felejtsük el azt a különbséget, hogy nekünk már nem kell másodhegedűsnek lenni, nekünk saját ígéretünk is van Krisztusban. Nem a vágyaink után kell lótnunk, futnunk Lóttal együtt, nem a magunk által kitalált gazdagság után, vagy a magunk által kreált istenek után kell szaladni, nem a magunk által elképzelt áldások után kell lótnunk, futnunk. Lássuk meg, hogy végre a magunk csinálmányai helyett Isten műveit lehet megragadni Krisztusban. És éppen ezt ígéri az adventi idő számunkra. Hiszen a Krisztusra várakozás alatt akar minket megáldani, megváltunk. És ezért nekünk már nem Ábrahámhoz kell csatlakoznunk, nem is lehet, mi nem vagyunk a választott nép, a zsidóság tagja, és nem is lehetünk. A származás nem lehet megkerülni ilyen értelemben. Nem kell éppen ezért elmenni vele Kánaán földjére se, ahogy Lót tette, hanem helyette nekünk Ábrahám magvához kell csatlakozni, aki által aztán az egész föld, minden nép áldást nyer, ahogy Már itt az elején is elhangzik, csak még nincs kifejtve annyira. És éppen ezért nekünk már nem is kell évezredeket várnunk az ígéretek megvalósulására, hiszen Ábrahám 7000 évet kellett még, hogy várjon arra, hogy az az ígéret teljesüljön, amit Isten adott neki már, mint a megváltóra vonatkozó, a földet azt hamarabb is megszerezték, az nagyjából fél évezred is elég volt, de hát a mi mértékünkön ez is rengeteg. De nekünk Jézusban már réges-rég, pont fordítva, nekünk nem 2000 év a jövőben, hanem 2000 év a múltban, hogy Jézus megszületett Betlehemben, és mérhetetlen áldásával halmozz el mindazokat, akik hisznek benne. És hát mit is jelent hinni? Hát azt, hogy valóságosnak veszem Isten ígéreteit. Mondhatni így is, hogy komolyan veszem azt. Olyan komolyan, hogy kész vagyok elhagyni a megszokott életemet is, ha esetleg nem is feltétlen földrajzi költözés értelmében, mert hát mit is hagytál el Krisztusért és Isten áldásaiért? Ezt mindenkinek egyénileg kell megválaszolni, nem segíthet más benne, de mégis talán egyfajta támpontot is, vagy segítséget is jelent, ha ismétlésnek utalok arra is, hogy magam is például fizikus pályát hagytam el, ha nem is a civilizáció, de bizonyosan a tudomány csúcsait, és Lót is elindult az ismeretlenben, ilyen értelemben számomra is nyilván ismeretlen volt, hogy mi lesz, hiszen 20-25 évvel ezelőtt kigondolta volna, hogy mi fog történni, hol leszek, mi leszek, hol kötök ki, vagy hogyan is alakul az életem. Nem tudtam, és nem is kellett tudni, mert Ábrahámnak sem az volt az utasítása, és éppen ezért Lót sem kapaszkodhatott semmi bizonyosba. Nem mondhat az, hogy na majd így lesz, 10 év múlva itt leszünk, 20 év múlva ez lesz velünk, nem egyszerűen rá kellett bízni Istenre magunkat. Mindannyiunkkal így van ez. Ha ő benne hiszünk, akkor ez azt kell hozza magával, hogy nem az emberi tényezőket számolgatom, hanem rábízom magamat, hogy majd ő elrendezi az életemet. Mert ha az emberi észre figyelünk, akkor egészen mellé fogunk. Akkor valóban csak azt fogjuk látni, mint a filmből is, ha felelevenítjük, Náhort, aki a maga bálványait ott számolgatja pénzért, imádkozik másokért, meg ki tudja mindenféle, hogy a kencéket ad erre, arra, amarra, és azt hiszük, hogy ettől jobb lesz az életünk. Csak kiderül, hogy hát a kenőcs ugye nem használ semmit, de jó, ha abban hisz az ember mégiscsak, ugye filmben is ez hangzik el, és a valódi életben is sokszor ez a lényeg, hogy hát, ugyan semmit nem ér, de jó, ha hisz benne az ember. Hát, milyen hit az és mit ér az a hit nekünk, ami csak ennyit ér. Úgy is mondhatnám, hogy egyfajta súlyozott átlagot kell legalább kiszámolnunk, ha nem is ha mondja azt Isten, hogy minden emberi tényezőt hagyjunk számításon kívül, de legalábbis az, hogy amit ő tesz, az a fontosabb, és az nagyobb súllyal esik alatba. Hát így szokták ezt a súlyozott átlagot is számolni, hogy egy-egy tényezőt a maga súlya szerint megszoroznak száma, de együtt ezek a tényezők egyet adnak ki, és akkor az úgy összeáll. Na most akkor gondolj be, isteni tényezőknek sokkal, de sokkal nagyobb arányt kell biztosítani. És akkor már lehet, hogy esetleg egy-két emberi szempontot is meglátunk, de leginkább azt fogjuk benne észrevenni, hogy Isten hogyan használja ezeket az emberi szempontokat, és nem az, hogy mintha ez önmagában egy sors erejű tényező volna, és akár Isten ellenében tudna hatni. Nos, éppen azt vigyük erre az adventre, de akár egész életünkre, vagy az egész évre is, hogy helyesen súlyozzuk a dolgokat. Azt vigyük, hogy bármilyenek is az előttünk álló nehézségek, emberi szempontjai, ezeknél mérhetetlenül többet nyom a ladba Isten ígérete. Hát emberileg őrültség volt elindulni. És ha őrültség Ábrahámnak elindulni, akkor legalább dupla őrültség Lótnak vele menni. De ő mégis azt megértette, hogy Isten ígérete mindezt felülírja, mert az sokkal, de sokkal többet számít. Lehet, hogy mínusz százas tényezőt adnak ki az emberi szempontok, de annak legfeljebb a századát szabad figyelembe venni. Az Isten itt meg több ezerrel szorozva. Hát valahogy ezt érthette meg Lót, és ezért lehet azt mondani, hogy nem puszta emberi számítás az, hogy ő elindul. Ő is próbál ebbe az ígéretbe kapaszkodni, még ha külsősként is. És nem anyagi előnyért teszi ezt, mint amúgy általában tapasztaljuk. Nem azért Lót fut, és járja a boltokat, hogy olcsó akciókat találjon, és könnyebben megúszza a karácsonyi vásárlás, ne legyen olyan nagy érvágás, vagy ugyanabból a keretből több mindent lehessen megvásárolni és kihozni. Pedig az emberi életben mennyiszer bukik kivégül, még ha szép ideológiát hallunk is indoklásul, de mennyiszer bukik ki, hogy pusztán anyagi érdekekről van szó. Ezért tiltakozunk, azért tiltakozunk, de aztán kiderül, hogy valójában azért tiltakozunk, mert nekünk úgy tűnik, hogy rosszabb lesz így. Valamitől megfosztanak. És hát pár ezer forintért még a hamis tanúzást is vállalta az a kislétai videó kapcsán a fiatalember, aki egyszer ezt nyilatkoz, egyszer azt, és itt tulajdonképpen mindegy, hogy melyik az igaz nyilatkozat. A lényeg az, hogy valamelyik hamis. De gondoljuk akár arra, hogy hányszor oltanak ki életet, vagy csak pár ezer forintért. Még akár olyankor is, ha tudják, hogy tényleg csak ennyi lesz, nem is azért, mert többet remélnek. De Lót nem az anyagiakért fut, hanem a lelkiekért. Az áldásért, az ígéretért, végső soron az üdvösségért. Tehát Isten országáért csatlakozik nagybátyjához. Lássuk el tehát tőle az, hogy az igazi értéket tudjuk választani. És ugyanakkor haladjuk is meg őt, tudva, hogy amíg Lót nem kapott ígéreteket és nem volt elhívása, addig mi Krisztusban örök ígéretek és elhívás részesei vagyunk. Nagy Péter pünköskor mondja, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, ez tehát Izraelre vonatkozik, de aztán folytatja, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Hát a minden népnek a megáldása már. És ezért a zsidókhoz írt levél aztán így folytatja. Ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Amen. Imádkozzunk. Megváltó Jézusunk, akinek ígéreteibe kapaszkodunk, köszönjük neked, hogy te minden áldást felkínálsz számunkra. Köszönjük azt, hogy most már nem csak csatlósok és másodhegedűsök lehetünk, hanem keresztényként az igazi örökség főszereplői. Köszönjük neked azt, hogy te a földi értékeknél sokkal, de sokkal nagyobbat kínálsz számunkra. De éppen ezért gondolkodásunkat is változtasd meg, hogy ne a földi értékek után lóssunk, fussunk, hanem mindenek előtt a mennyei értékek után, a te üdvösséged, a te országod után, hiszen ez mindennél hatalmasabb. Ezért áld meg az adventi készülődésünket, hogy benne ne az ünnep szokásos emberi kellékei legyenek a fontosak, hanem az, amit te ajándékozol nekünk. Mert azok örök kincsek, elvehetetlenek azoktól, akik benned bízva hittel fordulnak hozzád. E földnek a gazdagsága, a jóléte, az előnyei, mind-mind mulandók. De az az ajándék, amit a betlehemi jászol kínál számunkra, az mindennél hatalmasabb, maradandó és örök. Ezért imádattal borulunk le most eléd, Istenünk, és kérünk a te fiad nevében. Mi atyánk,